nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Mékuti Ilona műsora.
Verseit saját nyugdíjából és az általa díszített tárgyak eladásából megtakarított pénzen adja ki egy magyar költő. Petes Mária a Velencei tó melletti alkotóházában él, Péli Tamás festőművész képei között, akihez egy évtizedig tartó nehéz szerelem fűzte. 10 verses kötete után decemberben jelent meg első regénye, amelyben a családja történetét dolgozza fel. Először a kissé bonyolult családi viszonyokat tisztáztuk.
A dédszüleimtől indul a történet. Szabó Erzsébet volt nekem a dédszülőm, tehát az én dédnagymamám, akit felesben neveltek zsidónak és katolikusnak, az találkozik egy cigányprímással, és attól születik az én nagypapám. Az ő szerelmük nem tudott olybá kiteljesedni, mert megakadályozta a sorsa körülmények úgy, leszúrták ezt a déd nagypapát a kocsmában, azon az éjszakán, amikor meg akarta szöktetni a déd nagymamámat, mert hát ugye nem engedélyezték nyilván a szülők, hogy egy primáshoz menjen hozzá az ő királyi és zsidó származású leányuk.
És meghalt?
És meghalt. Primás? Két verekedő ember közé lépett a kocsmába, és mind a kettő egyszerre szúrt, és ott rögtön nyomban meghalt.
És akkor már a te nagymamád vagy
áldott
nagypapád...
állapotban volt a nagypapámmal, az én dédnagymamám, Szabó Erzsébet, igen.
És akkor egyedül nevelte föl?
Nem, utána folytatódik a történet, hát ugye ez nagyon cifra lett volna abban az időben, hogy megesett lány, szóval sokan kútba ölték magukat.
De... Ez mikor volt,
Hát az én nagypapám az 1905-ben született.
Igen.
Tehát akkor 904-ben. És akkor hát a szülők azért megoldották, mert hozzáadták a falu ácsához, egy ácsmesterhez, aki egy nagyon jóra való ember volt, és az ő házába költözött be az én dédnagymamám, ami aztán ugye ránk öröklődött a mi családunkra, és aztán el is vesztettük, mert a sors mindig visszaveszi azt, ami nem a miénk.
Tehát megszületik a nagypapa. Igen. Nagyon nehéz körülmények között,
igen.
Aztán egyszer csak a falu ácsából lesz neki egy papája.
Igen, aki és aztán... mégse vállalja őt el.
Aki mégse vállalja
És fattyú, az van beírva a születési anyakönyvi kivonatába.
És a te szüleid?
Hát aztán ugye nagyon hosszú és mindenféle ezer felé ágazó történetek után ugye a nagypapám megnősül, és lesz 3 gyermeke, az egyik az apám lesz, aki a gimnáziumba beleszeret az én édesanyámba, akinek egy olyan belső szépsége volt és kisugárzása, hogy felettetni volt képes azt a riasztóan vastag 24 dioptriás szemüvegét, Isten áldotta humorral rendelkezett, és akkora tudásszomjjal, hogy 3 diplomát szerzett, mert nem bírta abba hagyni a tanulást, és akkor ennek a szerelemnek vagyok én a gyümölcse.
És miért voltál te intézetbe?
Hát, mert az édes...
És hány évet?
Igen, 8 évet voltam intézetben Kaposváron. Az édesanyám az édesapámmal való válás után olyannyira megroppant idegileg, és ebből kifolyólag testileg is, hogy szanatóriumból szanatóriumba járt.
Tehát igazából te egy magányos kislány voltál, akit betettek az intézetbe, és az intézet nevelt fel.
Na most hát az volt az egészben a legborzalmasabb, hogy én egy rettenetesen nagy szeretetbiztonságból, a nagyszülői nevelésből érkeztem a bizonytalan és poroszos stílusú nevelésbe az intézetbe, és hát ezt nagyon nehezen tudtam elfogadni és feldolgozni.
Tudtad dolgozni? Mi történt ott veled? Renitens voltál? Megszöktél?
Többször. Igen, többször. De nem is jutottam sem eddig se, hiszen hát egyenruhába jártunk, mert ez egy MÁV intézet volt, úgyhogy azonnal engem az állomáson visszatoloncoltak, vagy hát visszakísértek az intézetbe.
És akkor mi történt?
Hát nagyon megszittak, meg büntetésbe kerültem, nem nézhettem hétfőnként tévét. Hát nem, szóval mindig volt valami retorzió, de...
És hogy jöttél ebből ki? Hova kerültél?
Felnőttként tudtam ezt feldolgozni. Édesanyámhoz kerültem, mert ő közben azért nagyon rajta volt, hogy ő azért alkalmas legyen arra, hogy engem nevelhessen, és akkor a középiskolát már Pesten jártam, és ő vele éltem, de még akkor sem tudtam ezt feldolgozni. Tehát olyan lázadásaim voltak az anyám ellen, amiket a mai napig nagyon szégyellek, de hát ezeken át kellett esni, és hát ő megbocsátott. Nagyon szigorúan fogott engem, hogy ne csavarogjak, hogy csak a tanulással foglalkozzak rengeteg, és nagyon sok fölösleges energiám volt, amit ő azzal próbált kordába tartani, hogy engem úszni járatott meg, vívni BVSC-be. Tehát nagyon fogott engem, nagyon féltett és nagyon vigyázott engem, és én ezek ellen időnként lázadtam, ellógtam a suliból, nem mentem edzésre, és közben azt hazudtam, hogy mentem.
Én nem jártam szolfézsórára.
Na, hát szóval igen. Tehát, hogy azért megvoltak a magam lázadásai, meg hát amikor ugye párválasztásra került a sor, akkor én azt mondtam, hogy hát miért mondja azt nekem édesanyja, hogy én nem menjek ehhez az emberhez. Nem is tudja, hogy én nekem milyen ember kell, hiszen nem is ismer engem.
De te se ismerted az embert, aki ez hozzám.
Nem, de aztán megismertem.
De ezek szerint ez nem volt egy olyan jó ismerettség.
Nem, de tőle született a fiam, akire hát nagyon büszke vagyok, úgyhogy ezért megérte.
De ez egy boldogtalan házasság volt.
Hát ez nem...
Te voltál az.
Én nem tudtam ebben egyáltalán kiteljesedni.
Csupa konfliktus.
Igen, de ez jó.
És a házasságban is csupa konfliktus, igen. Ahova belemenekültél az anyád előli konfliktusok elől.
Igen, valójában igen, mert be akartam bizonyítani azt, hogy én önállóan képes vagyok élni, megélni, és
ezért
majd milyen jó anya leszek.
Ez, igen.
Én majd nem adom intézetbe a gyerekemet. Én majd nem fogok elválni. Elváltam, de hát mondjuk a gyerekemet nem adtam intézetbe, de azért féligazi megtartottam a magamnak tett fogadalmat.
Miért volt boldogtalan ez a házasság?
Hát az én gyermekem apja egy nagyon önző ember volt, hát ő német származású volt, úgyhogy tehát ő a dicséretet, ez nagyon a német precizitás elvén működtette, igen, csak bizonyos időkben járt nekem gyengétség, meg ha kiérdemeltem.
Aztán egyszer csak már nem akartad kiérdemelni?
Hát aztán egyszer csak én elhatároztam, hogy én cigánygondozó leszek. Mert hogy én minden áron valakiken segíteni akartam. Ha már magamon ugye nem tudok, másokon segítsek. És hát azon kívül ugye az intézetben...
Volt valami oka? Tehát a te, most nem tudom, hanyadágon cigány származásod ugye leszúrt.
Én akkor még nem is tudtam ezt a történetet.
És hova mentél cigánygondozó?
Zuglóba. Az önkormányzathoz, a gyámhatóságon belül működött egy ilyen cigánygondozói munkakör.
Gyerekeket?
Nem csak, családokat. Tehát ez egy családgondozás volt, ahol hát az elődöm egy bizonyos mennyiségű aktát és adatokat rám hagyományozott, én azokat áttanulmányoztam, és mindenhova elmentem bemutatkozni, hogy én leszek az új családgondozó, és hát ha bármiben tudok segíteni, akkor nagyon szívesen, hát miből állt ez a segítség? Meg kellett írnom kérvényeket az ő nevükben, el kellett kísérnem őket orvoshoz.
Hát ebből mondjuk, elfogadták?
Az az igazság, hogy én azt vettem észre, hogy először megpróbáltak az eszemen túljárni, de amikor látták, hogy én egy lépéssel mindig előttük járok, és nem bántóan utasítom el az ő próbálkozásaikat, hanem humorosan.
A mire való próbálkozásaikat, hogy tehát, kinyomjanak belőled valami.
Igen, hogy valami előnyhöz jussanak általam, akkor elfogadták azt, hogy hát igen, hát végül is én egy okos, ők úgy mondták, hogy kanyhaló.
Kanyhaló?
Kanyhaló, igen, rafinált ember vagyok, aki végül is segítségükre vagyok, de azért látják, hogy nem lehet palira venni engem, úgyhogy ez nagyon jó volt, és minél inkább több időt töltöttem, annál inkább elfogadtak engem,
mert tartott ez?
10 évig dolgoztam ott.
És közben írtál verseket.
És közben írtam verseket, és közben ugye megismerkedtem a Pélivel. És
ismerkedtél meg Péli
Tamással? Úgy, hogy cigánygondozói munkakörömön belül szerettem volna egy cigányklubot csinálni Zuglóba, és megkerestem a 10. kerületben dolgozó kollégámat, akinél már működött egy ilyen klub, hogy lehet ezt megvalósítani, ezt a célt, és ő mondott nekem nagyon jó ötleteket, és megígért, hogy összehoz engem cigány művészekkel, akiket meghívhatok a klubba, hogy előadást tartsanak. És hát akkor Péli Tamást is szívesen ajánlotta, és meg is szervezte ezt a találkozót a Vörös Posta Kocsi étterembe, a Rádai utcába, ami milyen érdekes, utána oda költöztünk a Pélivel 10 év múlva, vagy hát nem 10 év, de 7 év múlva. Én a megadott időre megérkeztem a Vörös Posta Kocsi étterembe, nagy bátran bementem a terembe, ahol egy több asztalból összetolt nagy asztal körülülő csupa férfiakból álló nagy társaságot találtam, mind cigány ember volt, és hát én nagyon zavarba jöttem, különösen azért, mert a társaság középpontjába ülő férfi, aki hát később ugye kiderült, hogy Péli Tamás, engem annyira nézett, hogy szinte úgy éreztem, hogy mesztelenül állok előtte. De nem bántó volt ez a nézés, hanem inkább ilyen kutakodó kíváncsiság, a művész nézése, amikor föl akarja mérni a test arányait, hogy áll a szeme, a szemöldöke, tehát nem ilyen szexuális nézés volt, aztán majd később az is belevegyül, de hát az majd még ugye sokára történik meg, tehát és akkor ugye én oda mentem és bemutatkoztam, és ő nem engedte el a kezemet, amikor kezet fogtunk, hanem így a két keze közé fogta, mint egy ilyen kis sebesült madarat, sokáig fogta a kezem, és a szemembe nézett, és ott nagy hangosan mindenki előtt kijelentett, hogy egyszer úgyis az enyém leszel. Hát én azt mondtam, hogy elsüllyedek.
És kikérted magadnak?
Hát mondtam, de hát én férjes asszony vagyok, te nős ember vagy, hát most született kislányod, hát hogy képzeled ezt meg? Hát szóval dőltek a nevetéstől a többiek, de mondták, hogy legyek nyugodt, ez meg fog történni.
És megtörtént.
És megtörtént, de hát jó sokára, mert azért 3 év eltelt, hogy ő nekem csapta a szelet. És végül is úgy történt meg, hogy mind a ketten kiléptünk az előző kapcsolatainkból.
Hány évig éltetek együtt?
10 évig.
Béli Tamás egy nagyon nagy formátumú cigányfestő volt, és országgyűlési képviselő is, és egy nagyon önpusztító ember.
Igen, ez igaz. Nagyon nagy zseni volt, de ő 4 végén égette a gyertyát, nem is 2 végén, és ez rendkívül sajnálatos.
Mit akartál tulajdonképpen, hogy milyen legyen az életetek? Milyen legyen a te helyed az ő életében?
Én egyenrangú alkotótársa voltam a szerelem elején. És ez nagyon jó volt, mert ugye följártam a műterembe, és amiközben ő festett, addig én írtam a verseket arról a képről, ami éppen készült. És volt olyan, hogy ő elakadt egy-egy festmény készültekor, és akkor úgy hátraszólt a állvány előtt, ahol állt, így a válla mögül, hogy te hol tartasz, mármint hogy a versbe. És akkor hát volt olyan, hogy például Marionett játékos című festményénél, mondom, én kész vagyok. Úgyhogy kész vagy, hát én még sehol se tartok a festménybe, Marika. Amikor mérges volt, akkor mindig Marika. Amúgy Gyöngyöcskémnek hívott engem, azt mondja, olvast fel. De nagyon türelmetlen volt és mérges. És akkor hát én felolvastam nagy bátortalanul a képet, a verset, amiben hát van egy olyan rész, hogy és akkor szomorú ló, szempillája, és akkor megint nagy ingerülten. Milyen ló, Marika? Hát gyere már ide, hát nincs is semmiféle ló. Hát és akkor én odatipegtem, és akkor az ujjammal a kép fölött így a levegőben vezetve megmutattam, hogy hol látom a lovat. Mondom, nézd meg, milyen szép hosszú szempillája van, kitágult orlukai. Mondom, tisztára úgy néz ki, mint én. És akkor hát nézegette, jó darabig nézegette, és akkor ez csak azt mondta, tényleg ott van. És oda festette azt a lovat, amit én láttam. Tehát így röptettük egymást. Ő a képeivel engem versre ihletett, én a verseimmel őt esetleg lendületbe hoztam.
És azt mondod, hogy a szerelmetek elején egyenrangú alkotótársak voltatok. És aztán?
Hát aztán ez valahogy úgy elhamvadt. Akkor, amikor ő országgyűlési képviselőnek készülődött, én azt nem akartam, nagyon ellene voltam. Egy olyan embernek, aki ilyen zseniális tudású, ekkora talentummal rendelkezik, annak nem szabad elmenni politizálni. Az politizáljon az alkotásaival.
És miért ment el politizálni?
Megígértek neki mindenfélét, amiből semmit nem váltottak valóra, és ez őt aztán olyannyira visszavetette megint a mérhetetlen alkoholizálásba, hogy az a végét hozta már neki.